Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek, egyházüzemi sorozatunkban az 1600-as évek első évtizedeiben vagyunk, amikor a úgynevezett 30 éves háború dúlt, és ott tartottunk, hogy 1619-ben Steyeri főherceg II. Ferdinánd lett a császár. A cseh felkelők azonban Katolikus Egyház steyerországi megújódását nem voltak hajlandók elismerni, és 5. Frigyes fálci választó fejedelmet választották királyá, aki el is foglalta Csehország trónját, de az uralma csak egy télen át tartott, ezért is úgy csúfolják, hogy a téli király. Mert a Ferdinánd császár segítségére siető Liga hadvezére Tilly 1620. november 8-án a Prága melletti Fehérhegyi csatában szétszórta Frigyesnek a seregét, és neki menekülnie kellett Csehországból. Ezzel véget is ért a háború első szakasza. A császár ezután éreztette az ő erős kezét Csehországgal szemben. A felség levelet saját kezüleg tépte szét, a protestáns istentiszteletet a Jus Reformandi alapján Csehországban, Morviában, Sziléziában, Alsó és Felső Ausztriában megszüntette, és Csehországot, Morvát és Sziléziát az osztrák örökös tartományok közé sorolta. Fálcot elárasztották győzelmes csapatai, 5. Frigyest pedig megfosztotta választófejedelmi méltóságától is, amelyet a felső plász birtokával együtt Miksa a bajor hercegre ruházott. A bajor herceg ekkor ajándékozta 15. Gergely pápának a híres heidelbergi könyvtárat, mely eredetileg úgy is szerzeteseké volt. A háború azonban ezzel nem ért véget. A legyőzött protestáns uniónak 4. keresztély dán király segítségére sietett, akit Anglia és Hollandia is támogatott. Ezzel az a német birodalmi viszály, amely eddig kizárólag a birodalom belső ügye volt, külpolitikai beavatkozás folytán európai háborúvá duzzadt. Ferdinánd most Wallenstein Albert, csehországi főurat, korának legnagyobb katonáját vette a zsoldjába, és most már két sereg birtokában döntő győzelmet aratott a dán király felett, akit 1629-ben a lübecki békére kényszerített. Ez volt a háború második szakasza. Ekkor állt Ferdinánd hatalma tetőpontján. Feljogosítva és lelkiismeretétől kötelezettnek érezte magát, hogy a passzaui szerződésre, az augsburgi vallásbékére támaszkodva korlátok közé szorítsa a birodalom békét minduntalan zavaró protestantizmusnak, és a katolikus vallást helyreállítsa a birodalomban is. 1629-ben kiadta az úgynevezett visszaállítási rendeletet, Restitution Edict, amely elrendelte, hogy az 1552-i passzaui egyezmény alapján minden 1552 után elfoglalt egyházi javadalmat vissza kell szolgáltatni a katolikus egyháznak. Azonnal gondoskodott is a rendelet végrehajtásáról. Bizottságok mentek ki, hogy katonai fedezet mellett vigyék keresztül a császár parancsát. 1631 őszén visszaállították a Magdeburg és a brémai érsekséget. A Halberstadti, Mindeni, Hildesheimi, Verdeni és Osnabrücki püspökséget, a Herfordi és a Hersfeldi apátságot, mintegy 150 templomot és kolostort, és vagy 200 városi és falusi plébániát vettek vissza. A protestantizmus a legnagyobb veszteséget Württembergben és Braunschweig Wolfenbüttelben szenvedte. Bár a császár álláspontja jogos volt, a fennálló bel és külpolitikai helyzetben a végrehajtásnak Ez a módja mégsem volt időszerű. Míg Németországban valóságos zűrzavart okozott, az alatt Richelieu keze a liga tagjai között is dolgozni kezdett. A Wallenstein seregére támaszkodó hatalmas császárral szemben Richelieu ügynökei a fejedelmi jogok veszélyezett voltát emlegették, és ezzel a katolikus fejedelmek féltékenységét úgy felkeltették, hogy Ferdinand Wallenstein seregét éppen akkor kényszerült elbocsájtani, ahogyan a francia szövetségben álló svéd Gusztáv Adolfban minden eddiginél veszedelmesebb ellenfélre talált. A nagy tehetségű svéd király Gusztáv Adolfot bármennyire is törekedett a vallási szint adni vállalkozásának, főként politikai tervek foglalkoztatták, amikor 1630 nyarán partra szállt Németországban. Ha a császárt sikerül legyőznie, nem csak Svédország uralmát biztosítja a keleti tenger partjain, hanem a svéd uralmat kiterjesztheti a német partokra is. Ezzel pedig nem csak a kereskedelmi egyeduralmat biztosíthatja magának, hanem mint német fejedelem, svéd érdekek szerint irányíthatja a birodalom politikáját is. Még Szent István magyar koronája sem került el Gusztáv Adolf nagy politikai terveit. Hajlandó lett volna a török szultán hűbér uraságának és elismerésére is, csak hogy a magyar királyá koronáztathassa magát. A német fejedelmek azonban gyorsan észrevették a vallási lepelbe öltöztetett politikai terveket, ezért a szász és a brandenburgi választók példájára a legtöbben vissza is húzottak Gusztáv Adolf támogatásától. Mivel azonban a jeles hadvezér Breitenfeldi síkon a liga egyik eddig győzhetetlen vezérét Tillit megverte, a német protestáns fejedelmek majdnem mind csatlakoztak hozzá, és nem törődtek azzal, hogy így hazájuk függetlenségét vetik kockára, amiről előbb meg voltak győződve. Most Ferdinánd ismét kénytelen volt Wallenstein szolgálatába fogadni. Ez meg is felelt a beléje helyezett bizalomnak, és a lütceni eldöntetlen csatában 1632. novemberében megállította a svéd királyt, aki maga is elesett, Gusztáv Adolf. Wallenstein azonban nem sokáig élvezhetett diadalát, mert orgyilkos merénylet áldozata lett. Az ő halála 1634. februárjában viszont a császár seregétől, ami közte és a német fejedelmek között a császára kedvezőtlen változást hozott létre. A szász választóval János Györggyel kötött prágai különbékében 1635-ben, amelyhez később a legtöbb német fejedelem is csatlakozott, a visszaállítási rendeletet kénytelen volt visszavonni. A prágai béke azonban nem hozta meg a birodalom nyugalmát. Franciaország, amelynek diplomáciája és pénze eddig is mozgatta és irányította a háborút, a német katolikus egység megbontása után elérkezettnek látta az időt, hogy a meggyengült és tett erejében megbénított császárral szemben nyíltan is felvegye a harcot. Francia és svéd seregek árasztották el Németországot, borzalmas pusztítást és szenvedést keltve mindenfelé. A pihent és jól felszerelt francia seregekkel szemben harmadik Ferdinánd császár, aki 1634 és 1657 között uralkodott, végül kénytelen volt a küzdelmet feladni. Már 1644-ben megkezdődtek a béke tanácskozások. Hosszú húzavona után e tárgyalások végül is az 1648-i Veszfáliai békében végződtek, amelynek tárgyalásaiba harmadik Ferdinánd francia-svéd követelésre a birodalmi gyűlésen szavazati joggal rendelkező valamennyi birodalmi rendet kénytelen volt bevonni, bár ezzel a saját helyzetét súlyosbította. A tárgyalásokat császára és vele együtt a katolicizmusra igen kedvezetlen körülmények között kezdődtek és folytatódtak mindvégig. A szász választó fejedelem a protestáns rendek képviseletének elnökségét visszautasította ugyan, s a brandenburgi választó is követte példáját, mert pomerániai birtokait féltette a svédektől, de vallási és valláspolitikai következtelményeiben a protestáns német rendek hathatós támogatást találtak Svédországnál, amely minden ellenfélnél engesztelhetetlenebbül foglalt állást a katolikus rendek vallási kívánságaival szemben. Ráadásul a katolikus fejedelmek sem voltak egységes nézeten, különösen az egyházi birtokok kérdésében. Egyeseket Mazarin kétszínű magatartása is félrevezetett, és azt kívánták, hogy azok az egyház fejedelemségek, amelyek visszaadási rendelet végrehajtása után kerültek vissza, változatlanul az egyház birtokába maradjanak, vagyis az egyházi javdalmaknál az 1552. pasztori egyezmény, vagy az 1630. birtoklás szankcionáltassék. A harcéri helyzetet sem találták olyan kétségbe esetnek, hogy a túlzó protestáns követeléseket feltétlenül teljesítendők vették volna. Ha pedig a Mazarin bíboros vezetése alatt álló katolikus Franciaország, amint gondolták legalább vallási kérdésekben nem támogatja a svédeket, a német protestánsokat, akkor a katolikus egyháznak nyert ügye lesz Németországban. Ezzel szemben a svéd feltételek valóban egyet jelentettek a birodalmi katolicizmus megsemmisítésével. A svédek ugyanis nem csak a rezervátum ecclesiasticumnak, vagyis a további egyházi vagyonlefoglalások legbiztosabb akadályának a felfüggesztését kívánták, hanem azt is követelték, hogy minden egyházi javadalmat, amit a passzói szerződés óta a protestánsok elfoglaltak, adjanak át a protestánsoknak. A protestáns alattvalók javára a katolikus fejedelemségek területén is szabad vallás gyakorlatot kívántak, míg ezt a protestáns fejedelmi birtokokon kereken megtagadták a katolikusoktól. A protestáns követeléseknek ez a túlhajtása még inkább fokozta a katolikus rendek egy részének az ellenállását, pedig a harcéri helyzet szerint a katolikus kívánságok megvalósulásának reménye is üzbe ment. Velük szemben állt a katolikus fejedelmek egy másik csoportja, mi a fennálló helyzettel számolva inkább közvetítő álláspontra helyezkedett, és nagyobb vallási engedmények árán is a békét kívánta. Közéig tartozott Miksa bajor herceg is, aki azelőtt a visszaadási rendelet egyik fő támasza volt. Harmadik Ferdinándot a török kérdés is foglalkoztatta, és szintén a békepártiak oldalára állott, bár a protestáns kívánságok nagy részét visszautasította, főképp azokat, amelyek a protestantizmusnak az örökös tartományokban való visszaállítására vonatkoztak. A katolikus tábor véleményének ez a megoszlása, amely sokszor szenvedélyes vitákban is jutott kifejezésre, a többség békevágyát erősen napvilágra hozta, csak a protestáns tábor állásfoglalását erősítette, amely egységesen állott feltételei mellett. Így történt, hogy a béke csak hosszadalmas és évekre kihúzódó tanácskozások után jött létre Osnabrückben 1648. október 24-én. A békének főpontjai a következők voltak. Megerősítette az augsburgi vallás békét, amelyet Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem befolyására a kálvinistákra is kiterjesztettek. A egyházi javak birtoklásában az 1624. évi állapotot jelentették ki mértékadónak. Ugyanez vonatkozott a birodalmi városok lakosságának vallásgyakorlására is. Ezzel az egyház roppant veszteségeket szenvedett. Mindenkorra elvesztette a Magdeburg és a brémai érsekséget, a lübecki, a hellenstáti, verdeni, meißeni, naumburgi, merszenburgi, lebuszi, brandenburgi, havelbergi, mindeni Kammini, Schwerini és Ratzenburgi püspökségeket, nagyszámú apátságot és számtalan tartományi egyházi javadalmat. Megmentett püspökségek voltak a Haraston fejedelemségen kívül az Salzburgi érsekség és Bamberg, Würzburg, Worms, Eichstätt, Speyer, Strasbourg, Konstanz, Augsburg, Freising, Regensburg, Passau, Trient, Brixen, Basel, Lüttich, Chur, Hildesheim, Paderborn, Münster és Osnabrück püspökségei. Jellemző azonban a hatalmi helyzetre, hogy a békepont rendelkezései szerint az Osnabrücki püspökség javadalmának felhasználásában minden katolikus püspököt egy protestáns szuperintendensnek kellett követnie. A birodalmi városok közül a rendelkezés alapján csak Aachen, Köln és néhány kisebb sváb város maradt tiszta katolikus. Ezzel szemben protestáns egyeduralom érvényesült sok-sok nagy birodalmi városban. Majdnem teljesen protestáns lett a Mainamenti Frankfurt és Regensburg, míg a többiekben kevert vallású maradt a polgárság. Hogy ezeknél az óriási veszteségeknél még nagyobbat nem szenvedett az egyház, az csak annak volt köszönhető, hogy az osztrák örökös tartományokra harmadik Ferdinánd semmiféle birtoklási érvet nem fogadott el. Szentesítette a vallásbéke a Jus Reformandit is, de oly módon utasítottak, megtarthassák javaikat, és ha ezután a fejedelem vallást változtat, alattvalói megmaradhatnak a fejedelem régi vallásában. Így amikor Erős Ágost, szász választó fejedelmet, 1697-ben lengyel királyá választották, katolikussá lett, vagy amikor Károly Sándor württembergi herceg 1733-ban visszatért a katolicizmusra, alattvalóit nem kényszeríthette a katolikus vallásba való visszatérésre, mint ahogy ezt protestáns elődei megtették volt a saját felekezetük javára. A Reservatum Ecclesiasticum fenntartása a megmaradó katolikus egyházfejedelemségekben csak elméleti jelentőségű volt, mert a püspökségekben és apátságokban a katolicizmus már kiirthatatlanul meggyökeresedett. Annál inkább kielégítették a protestánsokat a vallásügyi kérdések tárgyalására vonatkozó új rendelkezések. Ezek szerint a vallásügyi kérdésekben a birodalmi gyűléseken többé nem szótöbbséggel döntenek, hanem a rendekből alakuló Corpus Catholicum és a Corpus Evangelicum határoz megegyezés alapján. Ezzel a protestáns rendek vallási kérdésben megdöntötték a többségi elv uralmát, amelyhez pedig oly erősen ragaszkodtak egykor, amikor még ők voltak a többségben. Ugyancsak biztosította a vallásbéke a régi adminisztrátorok fejedelmi jogait is, mint a háború előtt nem sikerült elismertetni ők a birodalmi gyűléseken. Tizedik Ince pápa az egyházat ért nagy károsodás miatt 1648. november 20-án kelt Zélus Domus Tuje, a te házadnak az ékessége vagy buzgósága brévében tiltakozott a béke rendelkezései ellen, bár előre látta ennek a hatástalanságát. Hosszú ideig volt egyik izgató kérdése a nagy háború történetének 8. Orbán pápa állásfoglalása. Az a hűvös magatartás, amit II. Ferdinánd iránt tanúsított, már a kortársakban azt a látszatot keltette, mint a katolikus ügyet képviselő császárral szemben inkább támogatná Franciaországot, a protestánsok szövetségesét. Gyakran érték szemrehányások, így Pázmány Péter részéről is, aki, mint császári követ járt Rómában, hogy veszni hagyja a német katolikusok ügyét. Kétségtelen, hogy azok a lépések, amelyeket Spanyolország tett, hogy itáliai befolyását erősíthesse, és amelyet Ferdinánd is támogatott, nem találkozhattak a pápa tetszésével, aki féltve őrködött politikai függetlenségének és ezzel mozgásszabadságának megóvása fölött. Ebből a későbbi történetírás különösen Ránke nyomán anítéletet alkotott 8. Orbán politikájáról, mint hogy a pápa még Franciaországnak, Svédországgal kötött szövetségét is helyeselte volna, és ezzel maga mondott volna elmarasztaló ítéletet II. Ferdinánd vallás, katolikus valláspolitikája fölött. Erre a felfogásra a pápai titkos levéltár, megnyitás és egyéb levéltárakban később megtalált okmányok rácáfoltak. Már világos, hogy a pápa egy percig sem helyeselte Franciaországnak a protestáns hatalmakkal kötött szövetségét. Éppen ellenkezőleg, a pápai diplomácia talán legerősebben második Ferdinánd nagy győzelmei idején dolgozott a császár és Franciaország kibékítésén, hogy a két katolikus hatalom közötti békés légkör megteremtésével biztosítsa a német katolikus megújódás eredményét. A svéd-francia szövetséget rosszalulag utasította vissza, ami egy megbízható értesülést szerzett arról, hogy szerencse kívánatokkal fordult Ferdinándhoz, midőn legelkeseredettebb ellenségének, Gusztáv Adolfnak elestéről értesült. Szerette magát a kereszténység közös atyának nevezni. A pápaság jelentőségéről vallott, ez a felfogása irányította politikai állásfoglalását is, hogy a teljes semlegesség megőrzésével Franciaországot is megóvja egy esetleges vallásszakadástól, amelytől pedig Szent Lajos birodalma az akkori uralkodónak egyházpolitikai felfogása miatt nem állott távol. 30 éves háború mérlege a protestánsok győzelme mellett is rendkívüli siralmas volt a német birodalomra. A birodalom politikai fölbomlott, belső erejét elvesztette, az erkölcsök hihetetlen eldurvulása pedig hosszú időre megbénította a német nemzet szellemi szárnyalását. Dicsértessék a Jézus Krisztus!